Kedves táborozók, a mai téma olyan jellegű, ami mindannyiunkat érint, engem is nagyon komolyan és mélyen, ugyanis mindannyiunknak van egy nagy vágya arra, hogy egészségesen éljünk, mind lelkileg, mind fizikailag. Mindannyian szeretnénk egy bizalomteljes életet élni, félelmektől, aggodalmaktól mentesen. Szeretnénk úgy élni ezt az életet, hogy úgy érezzük, hogy van értelme, hogy örömteli, hogy gazdag és bőséges áldásokban. Melyikünk ne vágyakozna ilyen életre? Emlékszem a főiskolai tanáromra, aki tanította nekünk a növénytant Egerben a főiskolán, akkor ő mindig azt mondta, hogy az én síromra ne azt írják, hogy éltem mondjuk 66 évet, hanem hogy féltem 66 évet. Mert az emberi élet tele van félelemmel, én is így éltem hosszú ideig, és újra megkísért, hogy félünk és aggódunk, és az ember vágyakozik arra, hogy olyan életet éljen, ahol amikor tényleg megnyugszik, amikor a lelke lecsendesül, és egy békesség hatja át az életét. Erre nem lehet születni, ezt meg kell tanulni, ezt valakitől el kell venni. De azt hiszem, hogy ez a legnagyobb kincs, és hogyha az egészséges életmódról beszélünk, akkor erre épül minden. Ez az alapja az egész rendszernek, a lelki nyugalom és a béke. Úgy is nevezhetnénk, hogy Istenbe vetett bizalom, hiszen enélkül a bizalom nélkül élni lehetetlenség, lehetetlen igazi megnyugvást találni anélkül, hogy ne ismernénk fel őt, aki adta az életet, aki maga a teremtő, aki a növényeket, állatokat alkotta, és az egeket és a felhőket, és ezek mind olyan lenyűgözően szépek. Mindenki keresi az életben a megoldásokat. Kivétel nélkül minden ember szeretne egészségesebben, normálisabban élni. Én is így voltam hosszú időn keresztül, mindenfele elmentem, kutattam, kerestem keleti, nyugati, különféle eszméket, irányzatokat, míg aztán úgy 30 éves korom környékén megtaláltam azt a világot, azt a világlátást, testi-lelki egészségforrást, ami aztán tényleg megnyugtatta az életemet, helyre tette. És aztán még később eltelt legalább 10 év, amíg nem igazán vettem komolyan, csak gyönyörködtem benne. Aztán az életem egy nagy válságba került, tényleg minden és semmi forgott kockán, és ennek előtte valahogy a gondviselés úgy irányította az eseményeket, hogy mielőtt ez a nagy válság kitört volna, 2 évvel előtte elkezdtem gyakorolni ezeket az alapelveket. De 40 éves voltam, és elkezdtem így élni, majd elmondom, hogy hogyan. Törekedtem rá, és jött ez a válság, és úgy éreztem, hogy összeomlok, és mindennek vége, és mégsem omlottam össze, és nem lett mindennek vége, és rájöttem, hogy azért van ez így, mert megértettem, megismertem ezeket az elveket, és elkezdtem így élni. Persze töredékesen, még nem tökéletesen, ma sem tudom tökéletesen. Állandóan tanul az ember, de mégis valamit elkezdtem, és ez akkora erőt és tartalékot adott, hogy át tudtam vészelni, és úgy éltem, születhetett akkor. Azért gondoltam, hogy elmondom nektek, mert számomra ezek az alapelvek nem elméletet jelentenek. Számomra ez nem csak puszta tudomány és ismeret, hanem ez valóság, ez élet. Ez hétköznapi gyakorlat, napi szinten, mai napon is. És enélkül nem is tudok már élni, és nem is akarok élni, mert ezek valóban az egészség forrását jelentik, és megmutatják azt az utat, ami az emberi életnek az igazi gyökere és alapja. Ez a cím is, amit itt adtam ennek a diának, bár látom, hogy nagyon gyengén látszanak, de hát azért majd mondom, vissza az Édenhez. Ez tényleg erről szól, hogy a Teremtő bennünket valami olyan forráshoz akar visszavezetni, ami egyetemes. Minden emberi létben ott van ennek a vágya, az elveszett paradicsom, ugye? Szeretnénk visszatalálni valahová, ahol biztosan megnyugszunk. A Biblia legelső lapja szól erről, erről a bizonyos 8 alapelvről. És egész meglepődtem, amikor olvastam ezt az igét Ézsaiás könyve 58. fejezetében, hogy megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőinek, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ezek az alapelvek, amikről beszélünk, ezek olyan stabilak és olyan ősrégiek, hogy ennél régebbi nincs. Sok rendszert megvizsgáltam, és felfedeztem bennük, hogy ami építő és hasznos, mind itt van benne. Kivétel nélkül. Valami ősi emlékezés, lehet az keleti, nyugati, északi, déli formátumban, mégis itt rejlik a Biblia legelső lapjain zeng fel ez a 8 alapelv, és figyeljük meg, milyen ígéret kapcsolódik hozzá a régi romok megépítése nyomán, és ez jelképes is, mert a magunk életét is meg lehet újítani, vissza lehet térni az alapokhoz, és vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Hatalmas ígéret. Az Úr vezérlését éljük át, milyen jó lenne nem a magunk feje után élni, hanem olyan útmutató szerint, ami biztos, ami nem tévedő. Nagyon sokszor kérdeznek tőlem emberek tanácsokat, hogy ebben és ebben az élethelyzetben mit tegyenek. És képzeljétek el, milyen jó lenne azt mondani, hát keresd az Urat, kérdezd meg, ő majd megmondja neked. Nagyon sok esetben nincs a Bibliában válasz arra, hogy egy adott élethelyzetben hogyan cselekedjünk, ugye? És mit mondjak? Mondhatok ezt is, azt is, de hát vagy jó, vagy nem jó, ugye? Ki dönti ezt el? De hogyha az Úr vezérel bennünket, akkor ő megmondja, és megnyugtatja a lelket, hogy ez a jó megoldás. Megelégíti lelkedet nagy szárazságban is. Tegnap történt velünk egy esemény, talán többen már értesítetek róla. Reggel a teremtő figyelmeztetett engem, miközben kint a fürdőben voltam, és épp a fogamat mostam, hogy lehetséges, hogy ma egy próba vár ránk. Hát így is történt. Budapest után nem sokkal az autónk lerobbant, ugye egy nagy régi Mercedes kombi, 30 éves, de még ilyen nem fordult elő vele, és öten voltunk dugik csomagokkal, és nem messze ott, hála a jó Istennek, pont egy leállósáv mellett előtte pár méterrel kezdte el azt a puffogást, leálltunk, kiderült, hogy ott szemben van egy autószerelő, persze be volt zárva, vasárnap volt, és hát amikor szembesültünk azzal, hogy nem megjavítható a probléma, mit tehettünk? Mikor elindultunk, akkor is fohászkodtunk a teremtőhöz, és megérkeztünk, és szembesültünk a problémával, akkor is fohászkodtunk, és átadtuk neki ezt a problémát, és nem aggódtunk. Tudtam, itt az ígéret megerégíti lelkedet nagy szárazságban, és itt a próba, miért ne bíznék benne? Ő pontosan tudja, hogy hol vagyunk, milyen helyzetben vagyunk. Ez egy helyzet, mit tegyek? Nem tudom megszerelni az autót, ott vagyunk öten, jön a hőség. Pont úgy álltunk meg, hogy egy árnyékos fa oltalmában voltunk. És hát gondoltam, szólok a Gábornak, hogy Gáborkám, nem tudom mi lesz. Ilyen helyzetben vagyunk. Hol vagytok? Épp most indultunk, mondta, jövünk hozzátok, valamit kitalálunk. Megjöttek, adtak egy csomó telefonszámot, elkezdtem hívni az embereket, hogy mi legyen, a győri autószerelőt is. Kérdezte a problémát, mondta, hogy mi lehet, van egy ilyen alkatrésze, lehozza Győrből. Közben ugye veszélyes helyen voltunk, kitoltuk az autót egy árnyékos helyre, próbáltunk ott keresgélni, és aztán azért mondom ezeket el, hogy érzékeljétek, hogy a nagy szárazságban is ott van az Úr. És egyszer egy bácsi jött, ment föl le biciklivel, egyszer csak megáll, hogy mi a baj, autóval van baj? Mondjuk igen, történt egy probléma, nem tudjuk megoldani. Hát itt a fiam az 5. házban autószerelő. De hát mondom, vasárnap van, nem számít, feljebeztem őt. Betoltuk az autót, közben már szóltam egy pesti barátunknak, hogyha műhelyre lenne szükség, akkor odatolhatnánk-e, hogy esetleg ott megszereli a szerelő, aki majd indul Győrből. De mégsem így történt, bevittük, szembesültünk azzal, hogy a probléma nem megjavítható, nincs értelme hozzányúlni, el kell vinni Győrbe. Hát gondoltam, vissza kell mennem Győrbe. És mi legyen? Közben a Gáborék elmentek, elvitték az egyik kedves barátunkat, jött egy másik autója, a másik barátunkat vitte el a csomagjaival, visszapakoltak hozzánk, ott maradtunk hárman, és aztán kiderült, hogy mi a helyzet, nincs értelme lejönni Győrből, trélerrel el kell vinni Győrbe, vagy pedig hazahúzatni, de hát szervókormány, nagy autó, súlyos, fék, kormány, nem megoldható, mit tegyünk. És aztán, hát én teljesen abban a tudatban voltam, hogy el kell menni haza Győrbe, és nem jöhetek a táborba, valahogy ezt meg kell oldani. És akkor a Gábornak ezt mondtam, azt mondta, hogy hát az Attila, az nem lehet, hát el kell jönnöd itt a helyed. Mondom, én eljönnék szívesen, én kész vagyok itt maradni, kész vagyok Győrbe menni, kész vagyok ide jönni, nekem teljesen mindegy, hogy a Jóisten akarja, de valami megoldást kell, és abban a pillanatban a Zsuzsa már telefonált a feleségem, hogy valakinek van az autójában két hely, aki Fehérvárról jön, egy kedves barátunk, Péter, aki aztán később jött, és hát rákérdeztem, hogy nem lenne egy harmadik hely is. Hát de, lenne harmadik hely. de előtte már Eppel Gábort hívtam, hogy ők nem jönnek-e, és nem tudnának-e valahogy segíteni. Mondták, hogy később indulnak, órák múlva, de hát majd megpróbálnak segíteni. És amikor megjött a kedves Péter, és ott állt az autóval, és beférhettünk volna hárman, de láttuk, hogy a csomagtartóban a nagy kombi Mercedes-el dugig töltött csomagjai nem férnek el. Hát képtelenség eljönni. És amikor ezzel szembesültem, hogy mégsem tudok eljönni a táborban, mondtam, uram, mit tegyek? Abban a pillanatban megszólalt a telefon, és szólt a Eppel Gábor, hogy hol vagytok, most indultunk, segítünk vinni a csomagokat. Oda jöttek, 5-3 bőröndöt felpakoltunk a hátsó ülésekre, be tudtunk pakolni, és el tudtunk jönni. Megelégíti lelkedet a nagy szárazságban, és ezt tapasztaltam. Ha hiszünk a Teremtőben, és hála jó Istennek, mi most hittünk. Teljes bizalommal tudtam, már többször kerültem hasonló helyzetben, és megtanultam. Régen nagyon féltem és aggódtam ilyenkor. Nem mertem sokszor elindulni, hogy mi lesz velünk, hogyha történik velünk valami. Most már ez nincsen. El tudom fogadni, de minden nap kell érte küzdeni, és meg kell harcolni ezt a harcot. De csak azért mondtam el, hogy higgyétek el, ha ti is, bármelyikünk olyan helyzetbe kerül, amikor probléma van, nehézség, akár ilyen jellegű, akármilyen más, akkor megoldható. És még nem mondom a dolognak a pikantériáját. Egyik kedves barátunk mondta, hogy nem messze van egy ismerős itt a győri budapesti közösségünkben, aki ért valamennyire az autókhoz. Oda jött, szembesültünk a trélelszállítás 40-ban, 80 ezer forint Győrbe. Szóval van jobb megoldás is. Ők bérelnek egy trélert 5000 forintért, és ők elviszik Győrbe. Tehát mondom, hát én ezt nem kérhetem, de ők örömmel megcsinálják szívesen. Vízvári János és a fia, Aladár. És aztán közben elindultunk mi hazafelé, ide felé, ők pedig ott voltak, és ott hozták a trélert, elvitték Győrbe. Úgyhogy autó megérkezett Győrbe, ott van a szerelőnél. Nem tudom, ti elképzeltetek volna egy ilyen megoldást egy ilyen helyzetben? Én nem. Én ott álltam és néztem, hogy uram, most mit tegyünk. Megoldódott. Ez csodasorozat volt számomra, hatalmas tapasztalat, és ez az első alapelv, az Istenbe vetett bizalom. Próbáljátok ki. Ne féljetek és ne aggódjatok, ne ijedjetek meg a nehéz helyzetben, forduljatok a Teremtőhöz, és ő segíteni fog. Ő megelégíti lelkünket a nagy szárazságban is. Ez a legelső és legfontosabb alapelv, hogy megszabaduljunk a félelmeinktől, aggodalmainktól, bűntudatunktól. Hogyan szabadulhatunk meg, ha nem azáltal, hogyha hiszünk a Teremtőben? Ha hiszünk abban a valakiben, aki annyira szeretett bennünket, hogy az életét adta értünk, és ez azzal együtt jár, hogy megszabadít, meg tud szabadítani a bűneinktől. Csak úgy lehet a lelkünkben igazi nyugalom, hogyha a bűntudattól megszabadulunk, hogyha letesszük azokat a vétkeinket, amelyek útját állnak annak, hogy segítsen a Teremtő. Ő akkor is szeret bennünket, ha vétkesek vagyunk, de nagyon sokszor a vétkeinknek a homálya, torz látásmódja nem engedi azt, hogy meglássuk a segítő jobbot. De ha ezt megtapasztaljuk, akkor meggyógyulhatunk lelkileg, és ez az alapja mindennek. Ez a rendszer, amit itt láttok, pontosabban nem láttok, mert nem látható. Elmondom, egy kör, abroncsa a mértékletesség, a középpontja és az egésznek a foglalata a lelki nyugalom vagy Istenbe vetett bizalom, és a kerék küllőin van a napfény, levegő, víz, mozgás, pihenés, helyes táplálkozás alapelve. Ez így 8 alapelv, a Biblia legelső alapján mindegyik megtalálható, most nincs módom ezt mind kifejteni, erről külön előadásaink vannak régi táborainkban is. Van pápán készült egy 8 részes DVD filmsorozat erről, akit esetleg érdekel, szívesen eljuttatjuk, ahol mindegyik alapelvről külön 90 perces előadás hangzik el. Tehát ez egy hatalmas téma, kimeríthetetlen. Ez a rendszer az, ami az embert igazán képes gyógyítani és megújítani. A második alapelv a mértékletesség, vagy önuralom. Ennek van egy olyan elve, ami meghatározza az embernek a világ dolgaihoz való viszonyát. Pillanat. Mértékletesség, önuralom. Hát sajnos nem látszik, mert a nap is kisütött, igen. Egy rendkívül egyszerű alapelv, ami annyira egyszerű és felfogható, hogy az ember alig áll vele szóba. 37. Zsoltárban található ez a vers, a 27. versben kerüld a rosszat és a jót cseleked. És egy hatalmas ígéret fűződik hozzá, és megmaradsz mindörökké. Ha valamiről tudjuk, hogy rossz, akár lelkileg, fizikailag, egészségünkre nézve, azt mondja a Biblia, kerüld. Ilyen egyszerű. Egyszerű megcsinálni? Nagyon nehéz. Ugye Tóth Gábor tegnap mondta, hogy ha csokoládéval kínálnak benneteket, vagy egy finom süteménnyel, amiben olyan összetevők vannak, amelyek az egészségre károsak, mit mondtok? Ugye? Vagy olyan élethelyzettel, olyan lehetőséggel, amit tudjátok, hogy nem helyes. Lehet, hogy előnyös, valamilyen szempontból, anyagilag, vagy pozíció, vagy hírnév szempontjából, de mégsem helyes. Akkor mit mond az ember? Hogyan tudunk megszabadulni a mértéktelenségtől? Ahhoz, hogy el tudjuk kerülni a rosszat, ahhoz önuralmat kell gyakorolnunk. Ahhoz kell olyan erő, ami nem emberi. Ugyanis az ember a saját természetének a megváltoztatására képtelen magától. Azt mondja a Biblia, hogy a szerecsen nem tudja elváltoztatni a bőre színét és a párduc az ő foltosságát. Így tudtok ti is jót cselekedni, akik megszoktátok a gonoszt. Erről külön előadásunk lesz. Feleségem Zsuzsa tart erről egy előadást. Hogyan változtathatunk a rossz szokásainkon? Tehát ez egy hatalmas téma. Én csak annyit mondanék most, bevezetőként egy mondatot, úgy, hogyha belátjuk, hogy vannak rossz szokásaink. Úgy, hogyha belátjuk a mértéktelenségünket, az önuralom hiányunkat, magyarul megszabadulunk a vétkeinktől. Kimondjuk, és abban a pillanatban egy csoda történik, megint az első alapelvhez kapcsolódhatunk, nem csak elveszi a teremtőnk a mi vétkeinket, hanem meg is ajándékoz bennünket azzal a kincsel, hogy mértékletesek lehetünk. Hányszor tapasztaltam gyereknevelésnél, a múltkori táborban is volt egy ilyen helyzetünk, hogy egy gyermek képtelen volt engedelmeskedni a szülő édesanyjának, és amikor megtanítottuk arra, hogy menjen ahhoz, aki tud neki segíteni, mert sem az édesanyja nem tudott neki segíteni, sem én nem tudtam neki segíteni, se önmagán nem tudott segíteni, és azt mondtam, hogy nem tudunk rajtad segíteni. Gyere, menjünk Jézushoz, ő tud rajtad segíteni. És amikor ő eldöntötte, és együtt odamentünk Jézushoz, és kértük őt, hogy segítsen, mert mi nem tudjuk megoldani ezt. És így döntött, akkor felálltunk az imából, és azt mondtam neki, kisfiam, most már tudsz engedelmes lenni. Mert Jézus segít, de így kell döntened. Ott állt az anyuka, mondd meg, amit kérsz tőle. És ő mondta, énekelj, kisfiam. Tudnék, nem volt hajlandó énekelni. És énekelt. Képes volt. A gyermekeket is csak, és nem csak a gyermekeket, minket, nagy gyerekeket is, ugye, mert a teremtő gyermekei vagyunk mindjárt a Biblia szerint, csak így segíthet, hogyha belátjuk azt, hogy én hibáztam, vétettem. És akkor viszont gyakorolhatjuk a mértékletességet. Ez hatalmas ajándék, aki nem nyeri el a mértékletesség hatalmas nagy kincsét, az nem örökölheti az örök ország, a mennyei kincseket. Ősszüleink itt buktak el, Ádám és Éva. Étvágy, kívánás, emberi bölcsesség. Mi itt nyerhetjük meg a csatát, hogyha megtanuljuk attól a valakitől, aki igazán mértékletes volt, a győzelmet. A következő alapelv a napfény, amiről néhány szót szólnék, és rögtön jelzem is, hogy minden alapelv mögött van egy hatalmas nagy lelki üzenet. A fizikai alapelvek, ugye napfény, levegő, víz, mozgás, pihenés, helyes táplálkozás, ezek önmagukban is gyógyerők. Ha valaki él a napfény áldásával, persze ma már félünk sokszor a napfénytől, mert a káros UV-sugárzás is jelen van, de a mértékletességet itt is kell gyakorolni. Azért a körnek az abroncsa a mértékletesség, mert mindegyik alapelben túlléphetünk a határokon, akár úgy, hogy túl sokat csináljuk, vagy túl keveset. Ugye? Mozgás terén. Túl sokat, vagy túl keveset mozgunk. Túl sokat napozunk, vagy túl keveset. A mérték szerint, ami valóban jó, természetesen nem ajánljuk a 11-től délután 3-ig a napozást, vagy a napon lételt, védekeznünk kell, de ettől függetlenül viszont ajánljuk, mert rendkívüli áldások vannak benne. Egyértelműen bebizonyította a tudomány, hogy azok a népek, akik déli területen laknak, sokkal kevesebb megbetegedés van, kedélybetegség, rák, és egy csomó más egyéb betegség fordul elő, ahol több napfény éri az embereket. Miért? Mert csirátlanít, mert fertőtlenít, mert gyógyít, mert rendezi a vércukorszintet, a koleszterin szintet, a lelket, a szívet, megnyugtatja. Mondja a Prédikátor könyve, hogy mi édes a világosság, és mi jó szemeinkkel néznünk a napot. 3000 évvel ezelőtt kimondta azt, amit a mai pszichoszomatikus tudomány megtudott, hogy valóban, hogyha mi a napfényen vagyunk, akkor az a fény, gondoljunk a téli sötét napok után, amikor kimegyünk a napfényre, lelkileg hat ránk, visszahat, és olyan hormonokat serkent termelésre, amelyek az emberi lényt megnyugtatják, lecsendesítik, és hosszan mondhatnám, hogy a bőrbetegségek gyógyszere, az egész szervezetnek a megújítója a napfény, tehát ne féljünk a napfénytől, menjünk a napfényre mértékletesen, és éljünk ezzel az áldással. Megfigyelték, hogy a rákos betegségeknél is nagyon nagy hatása van. Az a bizonyos bőrrák, amitől annyira félnek sokan, a melanóma, az azzal függ össze, hogy a táplálkozása az embernek helytelen, és sok állati zsiradékot fogyaszt, és azok felhalmozódnak a bőr alatt, és megégeti a napfény, ugye lepirul a bőr többször. Ez a másodlagos faktora a bőrráknak, az elsődleges faktora a rossz táplálkozás. Tehát, hogyha a táplálkozást kijavítjuk, akkor kevesebb esélyünk van arra, hogyha érünk a napfényre, hogy bármi probléma is lesz. De emellett a napfénynek van lelki hatása is, mint már elkezdtem mondani. A teremtőnk jellemének a fénye, ha bevilágít a szívünkbe, tudnék a napfényt, a napot a teremtőhöz hasonlítja az egyik Zsoltár, azt mondja, nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és igazságot ad azoknak, akik igazságosan élnek. Tehát a teremtő fényének a jelképe a napfény, és most gondoljátok meg, nézzetek ki, süt a nap. Minden reggel fel kell a nap. Függetlenül attól, hogy jók vagyunk, vagy rosszak. Ez valamit jelent. Kedves táborozók, azt is észrevettem, hogy annyira körbevesznek bennünket a teremtő áldásai, hogy mi nem vesszük észre a fától az erdőt. Az, hogy süt a nap, az hatalmas ajándék. Ezt akkor érzékelnénk, ha olyan hónapokat és heteket töltenénk, hogy nem sütne a nap. És Jézus azt mondta, hogy ő személyválogatás nélkül mindenkinek ad életet, áldást, fényt. A sötétséget nem lehet egy emberi lélekből úgy kiűzni, hogy valami söprűt veszünk, és kilapátoljuk, vagy kisöpörjük akár egy helyiségből, hanem úgy, hogyha beengedjük oda a fényt. Az az ember gyógyulhat, aki beengedi a lelkébe a fényt. Ez a tábor erre való. Engedjük be. Nyissuk meg a lelkünket. Ne támasszunk zsalugátereket és akadályokat. Nem kell ez a fény. Ez nem emberi fény, ez isteni fény. És ha ez behatol az emberi lélekbe, akkor ott kiűzi a sötétséget, és világosságot teremt. Mi a legnagyobb sötétség, amiben az ember van? Kedves táborozók, valaki meg tudná mondani röviden egy mondatban? Mi a legnagyobb sötétség, ami az embert fogva tartja? Tegnap ott voltam az autószerelőnél, aki aztán kitoltuk az autót a házból, ott előtte voltunk, és órákig vártunk, és ő újra és újra intézte a dolgát, és mindig odajött, hol tartunk, jönnek értünk, kérdezte. És aztán bementünk, mondta, hogy mellékhelyiségre nyugodtan bemehetünk, ha ne kelljen itt az útszérén állnunk. Nagyon kedves volt. Elkezdtem vele beszélgetni. Honnan jövünk, mit csinálunk? Mondtam, bibliatábor, ilyen és ilyen tábor. És mondtam, most itt tapasztaljuk a gondviselés áldását. És erre azt mondta, hogy hát igen, igen, kérdeztem, nem tudom, hogy ő hisz-e, kérdeztem tőle, de mi ebben hiszünk, hiszen itt most látjuk ennek a valóságát. És azt mondta, hogy hát én is hiszek valamiben, de nem tudom miben. Na de hogyha a gondviselőről beszélt, akkor hogy van az, amikor egy édesanyjának meghalt az egyik fia most nemrég, az ismerősi körében, utána pedig egy másik fia is meghalt. Hol van itt a gondviselés? Ugye? Nagy kérdés. És ott, miközben pont bejött a másik autó, ugye? Elkezdtünk erről beszélgetni, hogy az Isten jelleme milyen. És elkezdtem mondani neki, hogy nem Istentől van a halál. Ő nem ad halált, és nem ad öncélú szenvedést, és nem ad az emberi életnek olyan lezárulást, amit ő ne felügyelne. És elkezdtünk erről beszélni, hogy minden ember életének a végén, amikor valamihol le lehet zárni, Isten a legjobb ponton zárja le, hogyha neki 24 éves korában volt ez a legjobb pont, ahol még talán menthető ő. Egy édesanyának lehet, hogy nagyon fájdalmas, de az örök életre nézve lehet, hogy hatalmas remény. És elkezdtünk erről beszélgetni. Mi a legnagyobb problémája az embereknek a világban? Hol a legnagyobb sötétség? Az Isten jelleméről rosszul gondolkodnak. Ha az ember rájut a kezére ujjával, akkor kit szín? A kalapácsot? Vagy az ujját? Vagy önmagát? Vagy a sátán? Az Istent. Az emberek azt gondolják, hogy még ebben a kis dologban is az Isten a hibás. Hát egy betegségben. Rögtön azt mondjuk, Isten nem bottal ver, ugye? Vagy olyan halál. Elvette Isten a gyermekemet. Micsoda kegyetlen Isten, én többé nem hiszek benne, mondják sokan. Pedig a Biblia azt mondja, hogy ez nem így van. Isten szeret bennünket. Ő annyira szerette azt a meghalt gyermeket is, hogy az életét adta érte Jézus Krisztus. Nála jobban senki sem szerethette. Csak ezt elhisszük-e, vagy nem? Bejön-e a lelkünkbe ez a világosság, vagy nem? Nekem mély meggyőződésem, hogy innen indul a hívő élet, hogyha valaki ezt elhiszi. És ebben a hitben él. Amikor ott voltunk az autóval lerobbanva, mondhattam volna azt is. Köszönöm, Uram, jól kitoltál velem. Ugye? Hát igazán gondviselő vagy, ezért imádkoztunk reggel. Mondhattam volna ezt is, nem? Nagyon emberi, érthető? Micsoda kellemetlen helyzet. De én már számtalanszor kerültem nehéz helyzetbe, és megtanultam, hogy nem ezt kell mondani. Mert én tudom, hogy szeret engem, ott a lerobbant autó mellett is szeret. És ő meg fogja oldani, mert átadtam neki, nem tudom hogyan. Megoldotta? Megoldotta. Rengeteg ilyen tapasztalatot mondhatnék el. Kedves táborozók, ez a fény, ez a világosság az, ami gyógyít. Hogyha valakinek az életébe ez a fény nem árad be, akkor nem gyógyulhat, se fizikailag, se lelkileg, igazán. Megjegyzem, mindegyik alapelv önmagában gyógyhatással rendelkezik, de a legnagyobb hatást a 8 alapelv együttesen fejti ki. A következő a légzés, a levegő. Mit jelent ez? Levegő nélkül nem tudunk élni. Isten lehelte az ember orrába az életnek leheletét, és így lett az ember élő lélekké, különálló, elkülönült, élő személyiséggé, tanítja a Biblia a legelső lapján. Légzés nélkül nem tudunk élni. A légzés az egyik legfontosabb fiziológiai tevékenységünk. Oxigén nélkül nem tud a táplálék elégni, nem tud a szervezet energiához jutni, és az összes életfolyamatunk kárt szenved, legfőképp az agyműködésünk, hiszen az agyunk a legérzékenyebb az oxigénre. Ezért nem győzzük hangsúlyozni, hogy tanuljunk meg helyesen lélegezni. Majd megmutatom nektek a hasi légzést, tanuljuk a teljes mély légzést, de csak úgy tudunk helyesen lélegezni, ha jó a tartásunk. Görnyedt tartással, rossz tartással nem lehet helyesen lélegezni. Képtelenség. Akkor olyan légzést gyakorlunk, ami gátolt légzés. Elégtelen oxigénbejutás a szervezetbe, következésképp nem jó életfolyamatok, csökkent agyműködés, rossz döntőképesség, a szervek rossz működése, következmény, betegség. Ha valaki komolyan, mélyen, helyesen, rendszeresen lélegezne, hihetetlen gyógyerővel ajándékozná meg magát, hogy így mondjam. Pusztán légzés. Kell ezért fizetni? Kell ezért valamit tenni? Ki kell menni az ajtó elé, vagy az ablakot ki kell nyitni, és egyenes tartással mélyeket lélegezni. Persze sokan erre már képtelnek, mert annyira begörbült a hátuk izmaik, hogy elsatnyúltak, és előre esnek a vállaik. Ezért meg kell tanulni a hátizmainkat megerősíteni, meg kell tanulni az egyenes tartást, ülés, állás, járás, alvás közben. Szívesen megmutatom, hogyan lehet ezt elsajátítani. Tanuljuk meg, érdemes. Nincs reménytelen helyzet. Egy 84 éves néni jött egyik táborunkba, nagyon görbe volt a háta, és amikor elmondtam ezt nekik, és bemutattam, mondta, Attila, én ezt meg akarom tanulni. Sose késő, elkezdte tanulni. Csinálta a gyakorlatokat, majd adunk ilyen gyakorlatsort, akit érdekel, megtanulhatja, és aztán gyakorolta, eltelt néhány hónap, elmentem az eleki idősek otthonába, mert ott volt, és találkoztam vele, és mondta, hogy Attila, nézd meg, hogy állok most. Mondom, nagyon szépen, sokat változtál. Minden nap azt csinálom, Attila, hogy 1-2 órát úgy fekszem éjszaka, hogy odahol a legnagyobb púpodat teszem a párnát, és így ráfekszek. És az izmaim, és az inaim, és a csontjaim kezdenek átalakulni 84 éves korában. Úgyhogy még nincs vesztett helyzet. Lehet javítani a tartásunkon, lehet megtanulni egyenesen ülni, állni, járni, aludni, és segít rajtunk. Óriási hatása van. Lelki értelemben is van üzenete. Jézus Krisztus a levegőt, a levegőjárást, a szelet, a Szentlélek munkájához hasonlította, azt mondta, a szélnek a zúgását hallod, és nem tudod, hogy honnan van és hová megy, így van mindenki, aki lélektől született. Ezt mi magyar nyelven nem érzékeljük ezt a kapcsolatot, de a görögben úgy van, hogy pneuma, Ugye? Lélek és szél. Ugyanaz a szó. Ahogy a levegő láthatatlan körülöttünk, ahogy nem tudjuk megfogni, mégis működik. Érzékeljük a bőrünkön a finom rezdüléseit, milyen jól esik egy hűvös fuvolat a meleg időben, ugye? És így működik bennünk a lélek. Az Isten jellemének a világossága képes odáig jutatni az embert, hogy el tud odáig jutni, hogy ez a lélek, a bennünk működő lélek és a minket megszólító lélek ereje, szeretete odáig elvezet, hogy vágyakozunk a Teremtővel együtt élni. Szeretnénk kérni ezt a segítséget naponta. Az ember szeretné egy pont után úgy érzi, hogy nem is akar másképp élni, átadni az életét erre a nagy döntésre. És Jézus azt mondta, aki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be a mennyek országába. Ez gyógyulás. Ez aztán igazi gyógyulás. Mert ott a teljességet kapja meg az ember. És ennek a jelképe a levegő. A következő alapelv a víz. A víznek a működése, a víznek a hatása a szervezet számára felmérhetetlen. A testünk 60-70% a vízből áll, és a víz fogyasztása belsőleg, és a víz tisztálkodási hatása a szervezetre külsőleg óriási gyógyerő. Különben felhalmozódnának a mérgek a szervezetünkben, ha nem iszunk elég vizet, akkor a májunk és a vesénk tönkre menne, a vérkeringésünk kárát szenvedni, és vérünk besűrűsödne, és nem jól működnek a szerveink, víz nélkül lehetetlen egészségesen élni. Ezért javasoljuk mindenkinek, felkelés után első dolgunk legyen vizet inni, lehetőleg ne hideg vizet, egy kicsit állott vizet, langyos vizet, beindítja a szervezet tisztulási folyamatait, megindítja a szervezetnek az anyacseréjét, és könnyebben megyünk. Ugye a vécére is egyrészt, másrészt pedig a szellemi frissességünk is megtapasztalható. Reggeli zuhanyzásnál javasoljuk, hogy hideg-meleg fürdővel zuhanyozzunk, miután leszappanoztuk magunkat meleg fürdővel, javasoljuk, hogy hideg zuhannyal a jobb lábunk, bal kezünk, jobb kezünk, arcunk, hátunk, hasunk, alhas, és utána legvégül a szív hideg zuhannyal, ha lezuhanyozzuk, úgy felpesdíti a vérkeringésünket, hogy nincs az a kávé vagy üdítőszer, amivel ezt el tudnánk érni. A víznek óriási gyógyereje van. A legsúlyosabb betegségekben, az úgynevezett slenc fürdőnél ajánlják az úgynevezett forró fürdőt, lázkeltő fürdőt, aminek a végzése után, egy-egy ilyen fürdő után, akit érdekel, szívesen majd elmondom, de most nem mehetek bele, a rákos daganat sokszor a felére, egyharmadára visszaesik. Persze, nagyon nehéz megcsinálni. Én egyszer egyik szanatóriumban voltam, és kértem, hogy csinálják meg velem, mert ki akartam próbálni. Nagyon nehéz, 40-44 fokos vízben ülni fél órát, egy órát. De ha ezt megteszi valaki, akkor az immunrendszer 4-5-szeresére megindul, a fehérvérsejtek bekebelező képessége, sebessége többszörösére, utána kimerül az ember, de a szervezet akkora hatalmas nagy gyógyító erőn esik keresztül, hogy szinte felmérhetetlen. A vízben, külső-belső alkalmazásában óriási gyógyerő rejlik. A sejtjeid vizért kiáltanak, írt egy indiai orvos erről egy könyvet, börtönbe került több ok miatt is, üldözték őt különféle meggyőződései miatt. Orvosként a börtönbe kerülve nem volt más lehetősége, nem csinálhatott fürdőket ott a rabokkal, egy lehetősége volt, vizet ihattak. Hinnénk, hogy egy csomó betegséget meggyógyított azáltal, azt mondta, hogy igyál vizet 4 litert. Igyál vizet óránként. És elkezdte a vízivással gyógyítani a rabokat. Ha nincs más lehetőségünk, számos esetben kerültem olyan helyzetbe, hogy nem volt semmi más a közelünkben, csak víz, és valaki mondta, hogy milyen rosszul érzi magát, mondom, igyál meg fél liter vizet, tessék, itt van. Idd meg ezt a liter vizet. Már 3 perc múlva azt mondta, jaj, de sokkal jobban érzem magam. Miért? Jobban működnek a testi folyamatok, a vesének a méregtelenítő munkáját, májnak munkáját segítjük, a vér felhígul, jobban halad, az agy működés jobb lesz, és így tovább sorolhatnám, hatalmas ajándék a víz. Éljünk az áldásával. Külön könyvünk van erről, házi gyógymódok, a vízgyógyászatról szól. Lelkileg is van hatása a víznek, Jézus Krisztus azt mondta, víztől és lélektől. Az a folyamat, amit a lélek elvégez az emberi szívben, odáig juthat, hogy valaki, mint egy házasságot a földi életben szeretné megpecsételni azt a szeretet kapcsolatot egy döntéssel. Én szeretnék ezentúl veled élni. Ez a keresztség a Biblia szerint. Amikor az emberi élet odáig eljut, hogy szövetséget költ a Teremtővel. Azt mondja, Uram, te olyan sokat segítettél, te olyan csodálatos szerető lény vagy, hogy nem akarok nélküled élni. Meggyőződtem arról, hogy amit te kérsz tőlem, az számomra a legjobb. Ennél jobbat senki se tud nekem felkínálni. Amikor valaki életében ez a döntés megszületik, akkor azt mondja, Uram, így akarok élni. Költöz a szívembe, életembe, te légy a vezérlőm, te légy az irányítóm. Ez a gyógyulás. A lélek meggyógyulása. És a pszichoszomatikus betegségeknél tapasztalhatjuk azt, hogyha valakinek a lelke meggyógyul, a szíve mélyén az a seb, az a mély, fájó, kiáltó seb, ami mindannyiunk életében ott van, az lecsendesül, hegesedik, akkor gyógyul a lélek is. Ez megbocsátással jár együtt. Az utolsó tavalyi táborban a szombaton a megbocsátásról beszéltem. Nagyon sok ember, nagyon sok embernek nem tud megbocsátani. És nem tudja elfogadni a Teremtőtől a megbocsátást. Emlékszem, egyik táborozónkra azt mondta, én ezt magamnak soha nem fogom megbocsátani, és nem tudom megbocsátani. Tehát mondom, hogyha belátod, hogy hibáztál, édesanyjával szemben vétett valamit, akkor a Teremtő megbocsát neked. Lehet, hogy ő megbocsát, de én magamnak nem bocsátok meg. Ne légy ilyen irgalmatlan magadhoz, bocsáss meg magadnak. Ne akarj Krisztus szerepében tetszelegni. Engedd el, hogy ő megbocsát neked. Hidd el, ennélkül nincs gyógyulás. Emberek végélik életüket haragvással, nehezteléssel, mások felé, enélkül nincs gyógyulás. El kell fogadnunk a Teremtő megbocsátó jobbját, és nekünk is meg kell bocsátanunk embertársainknak. Egyik barátom, aki foglalkozik súlyos betegek gyógyításával, azt mondta, számos esetben tapasztalta, amikor ott vannak a végső fázisban, halálos betegem, és a természetes gyógymódokat alkalmazzák, például épp ezt a slenc fürdőt, amiről beszéltem, kiszakadt belőlük a bűn. Sokszor, és kikiáltják, hogy gyűlölöm, ezt vagy azt vagy. És aztán, amikor felszakad a seb, és rávezeti a lelki vezető, vagy maga a Teremtő, hogy meg kell bocsátanod. Egyszer én is emlékszem egy édesanyára, aki azt mondta, az én édes 70 éves néni volt, azt mondta, hogy az én édesanyám 10 éves koromban eldobott magától. Én ezt soha nem fogom neki megbocsátani. És kérdezte tőlünk, így üdvözülhetek? Most erre mit mondjunk? Nagyon nehéz erre válaszolni. Egy szóval. Hát szép lassan, nyugodtan elmondtuk neki, hogy mit tanít a Biblia a megbocsátásról. És a végén még egyszer megkérdezte. Akkor tehát én üdvözülhetek így, hogy nem tudok az édesanyának megbocsátani? És azt mondtuk, hogy nem üdvözülhetsz. Meg kell bocsátanod. És emlékszem az arcára. Mai napig előttem van a tekintet, hogy lenézett a földre. Iszonyú belső harc volt az arcán, és azt mondta, jó, akkor megbocsátom. Hát azt az imát nem felejtem el, amit utána elmondott. És ott előttünk egy 70 éves teher leszakadt a lelkéről. És azt mondtam, szabad vagy. Szabad vagy az üdvösségre. Igen, üdvözülhetsz. Így üdvözülhetsz már. Meg kell bocsátanunk. A következő alapelv a mozgás. Hatalmas alapelv, dinamizmus, mozgás, lüktetés, élet, enélkül élni képtelenség, nem is jó. A gyerekek automatikusan csinálják, nem kell őket tanítani erre. Így jó, a kutyák, a macskák, ugye látjuk, hogy hogy mozognak, ha örömüket kifejezik. Élni mozogva csodálatos, háromféle mozgásforma létezik. Az egyik a dinamikus, aerobik jellegű mozgás, amikor a szívet, tüdőt erősítjük futással, úszással, kerékpározással, intenzív gyaloglással. A másik típusú mozgás, amit reggeli tornán gyakoroltunk, a hajlékonyságot, rugalmasságot fejlesztő mozgásforma, a harmadik pedig az erőnövelő súlyzós edzések. Mind a háromra lehetőség lesz itt a táborban. Sokat fogunk sétálni, mozogni, aerobik jellegű mozgás, reggeli tornánál hajlékonyság jellegű mozgást végezhetünk. A harmadik mozgásformát pedig Farkas Szilárd, Németh Tibor, Kardos Péter, és ezek, ha egy pillanatra felálltok, segít nektek, Horváth Szová Gyuri, kérlek te, és Ájfe Gyurikám, gyakorlottak ebben, és még többen is vannak ott is, ismerek fiatalokat még, akik ezt ismerik, ezeket a morgásformákat, az erőnövelő mozgásokat, és ha köszönöm szépen leülhettek, és hogyha majd esős időnk lesz, vagy olyan alkalom, akkor be is mutatják nektek, hogy hogy lehet a különféle testtájoknak az izomrétegeit megmozgatni és erősíteni. Erről készítettünk Szilárd segítségével egy füzetet, légy kedves, mutasd fel, 300 forintért egy 20-25 oldalas füzet, benne van az edzésforma, a reggeli torna, a tartásjavító torna, átvehetitek tőle, akit érdekel. Tehát ezekkel élhetünk, óriási nagy ajándék a mozgás, az egész emésztőrendszerünket, csontrendszerünket, izomrendszerünket megújítja, szív- és érrendszerünket regenerálja, gyógyítja, olyan hormont termel, az endorfin nevű hormont, 10 perces, 12 perces intenzív mozgás, ami izzasztó, ami ötszörös szint a normálishoz képest, vagyis kedély állapot javító, fájdalomcsökkentő hormon, csodálatos ajándék. Minden depressziós beteget ki kell vinni, mozgatni, megizzasztani, ha kimegy, ugye? Ha nem, akkor menjünk vele és vigyük a hátunkon. Ugye? És mondjuk, hogy mozognod kell, izzadnod kell, mert ez a gyógyulás. Váltó zuhannyal, mély légzéssel, napozással, lelki nyugalommal, mértékletességgel. Mennyi gyógyerő, mennyit kell érte fizetni? Csak az időnket és az odaszállásunkat. Ez nem pénzkérdés, ez ingyen van. Jézus azt mondta, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. De van lelki hatása is a mozgásnak, fejlődés, növekedés, gyarapodás. Lelki értelemben is növekedhetünk, fejlődhetünk. 3-4 területet szeretnék megemlíteni, ami egész életünkön keresztül fejlődési lehetőség. Majd szombaton szeretnék arról beszélni, hogy hogyan lehetne vajon a személyes kapcsolatunkat a Teremtővel olyan mély szintre kiépíteni, hogy ő pillanatról pillanatra vezéreljen bennünket. Képzeljétek el, nem mástól kéne tanácsot kérni, Uram, mit tegyek ebben a helyzetben? Uram, mondd meg te! Szerinted mi a helyes? Nagy dolog. Hogyan lehet vele kapcsolatot teremteni? A Biblia azt elmondja. Isten senkitől nem tartja magát vissza. Azt mondja a példabeszédek könyvében, akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Nem rejtőzik el előlünk. Ez hatalmas ajándék. Igekutatás. A Biblia kutatása, én csak 20-25 éve tanulmányozom komolyabban. És mit mondjak? Néhány fejezetet talán egy kicsit valamennyire értek. Ez egy kimeríthetetlen kincs. Azt mondta Jézus, hogy az ég és föld el fog múlni, de az én igém soha el nem múlik. Ez olyan tankönyv előttünk, ami az örökké valóságban is érvényes lesz. Itt néhány alkalmunk lesz, reggel és este. Éljetek ezzel a lehetőséggel. Ugyan kevés kis morzsa ez, de mégis egy jó indítás, egy jó bevezető ahhoz, hogy ebből a hatalmas kincsből merítsünk bőséggel. Ez olyan ajándék, ami elmondhatatlan. Ha csak pusztán olvassuk, én emlékszem rá, amikor 14 éves koromban, 16 éves koromban egyszer először elolvastam a Bibliát, 99%-át nem értettem, de ahogy végigolvastam, azok a szavak, azoknak az ünnepélyessége, azok a megfogalmazások, emlékszem, azt mondtam magamban, én ezt nem értem, de valami lenyűgöző ez a világ. Ez valami olyan világ, ami a fennség világa, az emelkedettség világa. És ahányszor nehéz helyzetbe kerültem, kézbe vettem, és merítettem belőle, és éreztem, hogy az ember gyógyítja. Óriási kiváltság, szolgálat. Az egyik legnagyobb fejlődési lehetőség a szolgálat. Kedves táborozók, itt vagyunk egy hétig, lesz lehetőség egymás szolgálatára? Hogy ne lenne? Nem vagyunk egyformák. A másik irítál engem. Ebédnél. Mit csinálunk? Hogyan segítjük őt? Piszkáljuk, kritizáljuk, vitatkozunk, veszekedünk, vagy szeretetteljesen irányítjuk. Hogy a másikra figyelünk egy kirándulásnál. Hogy szólunk egymáshoz, türelmetlenül, vagy megharcoljuk a harcot, és azt mondjuk, hogy szeretettel, bátorítva. Lehet szolgálni a másikat az étkezésnél, a kiszolgálásnál, a tornánál, az előkészületeknél. Igen, lehet. Figyelni egymásra, gyakoroljuk, és megtapasztaljuk az örömét ennek. A legteljesebb örömökkel ajándékoz meg, ez ugyanis az isteni jellemvonás, ez nem emberi. Isten ad azoknak az embereknek, akik így akarnak élni, erőt, kegyelmet, hogy segítsük egymást, bátorítsuk egymást, hogy vállaljunk egymásért áldozatokat. Lemondást. Egy édesanyja, egy édesapa a gyermekeiért nem vállal ilyeneket, dehogy nem. És utána pedig úgy érzi, hogy csalódtam, és micsoda kudarc ért engem, dehogy ér. Úgy érzi, hogy volt értelme. Éljünk ezzel a hatalmas kiváltsággal, hogy szolgált, és még egy utolsót említenék. Képzeljétek el, milyen nagy lehetőség, hogyha az ember úgy éli az életét, hogy folyamatosan egyre szebb, tisztább jellemet fejleszt Isten segítségével. És a elfelejtett bűneit is a teremtő segítségével előhozza, hogy lerendezze, és egyre tisztább lesz a jelleme. Ez időbe telik, mert mi nagyon kemények vagyunk emberek, és Istennek idő kell ahhoz, hogy bennünket puhítson, lágyítson, és ezáltal tisztítsa az életünket. A pihenés a hetedik alapelv, az utolsó előttinél vagyunk, rendkívüli fontosságú, nem csak a fizikai alvásra gondolok, az is elengedhetetlen, hogy este 10 előtt vagy 10 környékén feküdjünk le, és az éjfél előtti órákat éljük meg pihenéssel, hiszen hatalmas áldás ez a szervezetnek. Bizonyos agyhullámok, bizonyos alvásforma ilyenkor hangsúlyos, domináns, és ennek következtében a szervezet gyógyul. Hadd kérdezzem meg, hogy a növények mikor növekednek? Nappal vagy éjszaka? Mikor regenerál és gyógyít a szervezet? Nappal vagy éjszaka? Éjszaka. Van egy gyönyörű zsoltár, a 127. zsoltár, amelyik azt mondja, hogy hiába néktek, korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének az Úr álmában áld eleget. Sokat gondolkodtam azon, hogy miért van ez így? Miért törvény ez a természetben? És az életünkben is arra jöttem rá, hogy azért, mert Isten tanítani akar bennünket arra, hogy nem a saját cselekedetünk következménye az áldás, amit elnyerünk, hanem ajándék. Ingyen kegyelemből élünk. Az igazi áldás mindig akkor van, amikor az ember azt mondja, Uram, nem tudok mit csinálni, nem tudom megoldani ezt a problémát, átadom neked, mert te azt mondtad, adjátok mindjárt gondotokat rám, nekem, én megoldom. Átadtam az autó problémáját, és megoldotta. És így van ez más területen is. Pihenés, nyugalom azért rendkívül fontos alapelv, mert a testünket így újítja meg a Teremtő, így gyógyítja, a beteg embernek pihennie kell, így tud a szervezet feldolgozni olyan információkat az agyunk, amelyet napközben szereztünk, ezért nagyon fontos napközben lecsendesíteni a gondolatainkat időnként, rendkívül fontos a tudatos elcsendesedés is, azért, hogy rendezzük a gondolatainkat. Mi történt velünk, miért történt, értékeljük ki, és célokat tűzzünk ki. Ha ezt nem tesszük meg, akkor összezavarodnak a gondolataink, elbizonytalanodunk. Feszültek leszünk. Létszükséglet az elcsendesedés. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten, mondja a Teremtő. Itt a természetben néha vonuljatok egy kicsit el egyedül. Gondolkodjatok, nézzétek a fákat, a felhőket, a hegyeket, olyan szépek. Hatalmas kiváltság ez. Amikor túrázunk, ne csak magunk elé nézzünk és beszélgessünk, hanem vegyük észre azt a szépséget, a teremtő szépséget, ami bennünket körülvesz. Ez olyan gyógyerő, ami elmondhatatlan. A Teremtő úgy alkotta meg a színeket, a formákat, az égnek, a felhőknek a színét, mozgását, a madarak énekét, a rovarok zümmögését és a lepkék szárnyalását, hogyha ezt mi nézzük és szemléljük, meggyógyulunk. Ha érdekel benneteket, majd sétak közben elmondok néhány törvényszerűséget, amit a Teremtő beleültetett a szemünkbe, a látásunkba, a gondolkodásmódunkba, hogy hogyan hatnak ránk ezek a színek, ezek a formák, a távlat. Ennek lelki hatása van. Ha valaki csak mindig ilyen távolságban nézi a világot, vagy egy szobányi térben él, és nem megy ki, és nem lát el a horizontig, annak a lelki látása is szűk lesz, beszűkül. A távlatot kell látnunk, ezért mindig, amikor megyünk kirándulni, én megkérdezem, van kilátás? Van szép kilátás, ugye? Hát igen, fontos. Kell, hogy a tekintetünk kifusson, és gyönyörködjünk, hogy hát ez lenyűgöző. Az emberi lélek felemelkedése vágyik. Miért? Mert az élet sokkal ünnepélyesebb annál, mondja egyik szerző, Ellen White, hogy a föld, mint a földi élet, az élet sokkal ünnepélyesebb annál, mintsem, hogy a földi élet taposómalmában az örökérvényű áldásokhoz képest atomnyi dolgokkal bajlódva töltsük el. Lelki értelemben a Teremtő bennünket csendre hív. Egy teljes napra is, szombatnapnak nevezi ezt a Biblia. Azt mondta, aki megtartja az én szombatajaimat, és gyönyörűség napjának hívja, azt én megszentelem. Magyarul megtisztítom, újjáteszem, felemelem, lecsendesítem. Lesz egy ilyen napunk itt együtt. Próbáljuk így megélni. Hatalmas ajándék és kiváltság. Én körülbelül 20-25 éve gyakorlom ezt, és életem legszebb ünnepnapjai, hetente vannak ünnepnapok, ezek a napok. Amiről beszél a Biblia, hogy mit tegyünk, rendezzük el a vétkeinket, legyen a család ünnepe, legyen a közösségi együttlét ünnepe, legyen az ige tanulmányozásának az ünnepe, a természetbe való kisétálás ünnepe, a teremtő műveinek a szemlélésének az ünnepe, a jó cselekedetek napja, és így tovább. Ez olyan gazdagság és áldás, amit nem lehet mással kipótolni. A 8. alapelve, a táplálkozás alapelve, ezzel zárjuk. Sok előadás hangzik majd el ezzel kapcsolatban. Tóth Gábor két előadást tart, én magam is tartok egyet a nyers étkezés áldásairól. Látjátok és gyakoroljátok az egészséges életmód alapelveit. A legegyszerűbb és a legősibb alapelve a Bibliának az, hogy a legjobb táplálék az, amit a Teremtő úgy, ahogy ad nekünk, mi elfogadjuk és megesszük. Magyarul úgy, ahogy van. A gyümölcs, a zöldség, a gabona, az olajos magvak. Ez volt az édeni táplálkozás. Ki minél közelebb tud ehhez jutni úgy, hogy mondjuk növeli a nyers ételek arányát, ahol ő most tart ahhoz képest, hogy próbál ebbe az irányba lépéseket tenni, több salátát fogyaszt. Hatalmas kiváltság. Most itt a tábor előtt mi feleségemmel 2 hétig csináltunk egy nyers kúrát, amikor csak nyers ételt ettünk. Nem volt tragédia dinnyét enni. Nyers kukoricát fogyasztani salátával, fokhagymával, paradicsommal, fokhagymás uborkasalátát, brokkolit, hagymával, persze salátaként elkészítve, ízesítve, rendkívül finom volt. Olajos magokat enni, kesudiót, datóját, napraforgót, tökmagot. Úgyhogy teljesen jól laktunk. És éreztem, hogy a szervezetem megújul. Amikor egyszer 10-11 évvel ezelőtt csináltunk egy 21 napos nyerskúrát a feleségemmel, akkor csak ámultunk, hogy micsoda áldása van a szervezetünkre és a gondolkodásmódunkra. Olyan erőléttel rendelkeztünk, igaz, hogy minden fölösleg lement. Ha valaki fogyókúrázni szeretne, javaslom. De olyan erőléttel rendelkeztünk, mint előtte soha. Körülbelül 5-ször annyit tudtunk futni, mint máskor a határpontunknál voltunk. A nyers étkezéstől. A mai napig is a legsúlyosabb betegeknek azt ajánlják, hogy éljenek így, de természetesen ezt senkire nem lehet erőltetni, és nem is szabad. Próbáljuk ki. Most itt van a július, meg az augusztus, rengeteg nyers, zöldség, gyümölcs. Nem vesztünk, ha 1-2 napot, hetet kipróbálunk, és megérezzük ennek a saját tapasztalatból az áldását, óriási gyógyerő van benne. És emellett még Jézus Krisztus a táplálkozást a saját lényével való egységnek a jelképeként is használta, azt mondta, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én megfeltámasztom azt az utolsó napon, és ennek emlékjegyül hagyta az úrvacsorát. Azok, akik szövetséget kötöttek az Istennel, akik beengedték az életükbe, akik elcsendesednek vele, és erőt kapnak tőle, azok úgy élnek Krisztus életével, példájával, beszédével, mint a kenyérrel. Számukra ez létszükséglet. Én magam is tapasztalom magamon, hogyha nem veszem elő valamelyik nap a Bibliát, valami oknál fogva, hanyagság vagy túl sok magam által kreált elfoglaltság miatt, a lelkemben hiány támad, és éhség. Vegyük elő, éljünk ezzel a hatalmas kiváltsággal, éljünk az életének a példájával, és gyógyulni fogunk. Fizikai és lelki értelemben, sajnos nem nagyon látható, de talán a két oszlopot látjátok. Fizikai értelemben is meg akar bennünket gyógyítani Isten, és lelki értelemben. Mindannyian valahol vagyunk, valamelyik fázisban, valamelyik szinten. A legnagyobb ható ereje ennek a gyógyrendszernek az, hogyha mind a két oszlopot végig gyakoroljuk egyszerre. Megpróbáljuk. Ez nem nehéz. Ha az lenne egyszer a kérdésetek, szívesen válaszolok, hogy hogyan működik ez egy nap gyakorlatilag. Nem bonyolult. Ezt is meg lehet tanulni, lehet így is élni, és szagadatlanul lehet benne fejlődni, mindig újabb lépéseket tenni. És az áldása, az felmérhetetlen. Én nekem is számos betegségem meggyógyult, bizonyos betegségek gyógyulófélben vannak, még nem tartok ott, hogy ez megvalósulhasson. Az ember állandóan tanul, tanulunk egymástól, tegyünk lépéseket szabadon, örömmel, és ne tehernek érezzük ezeket a lépéseket, ajándékokat, hanem kincsnek, ajándéknak. A záró ige, amivel szeretném lezárni az előadást, így hangzik. A 103. Zsoltár első 5 verse gyönyörűen összefoglalja az egész üzenetet, hogy örömmel és hálával tekintsünk erre a kincsre, erre az ajándékra. Ez nem pénzkérdés, ez szemléletmód kérdése, amit elvehetünk a Teremtőtől. És milyen gyógyulást ígér, figyeljük meg. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Az örömteli és hálás lelkületnél nincs nagyobb orvosság. Ha valaki búslakodva, mindig szomorkodva, mindig panaszkodva és kritizálva éli a napjait, az nem boldog ember, és nem is egészséges. El kell nyernünk, és elnyerhetjük az örömteli hálás lelkületet. És figyeljük meg, a Teremtő azt ígéri, aki hálásan így él, minden bűnét megbocsátja, minden felismert bűnét megbocsátja, és minden betegségét meggyógyítja. Lehet, hogy sokszor már annyira belegabajodtunk az élet dolgaiba, és annyira elrontottuk az életünket, hogy Isten most itt a Földön már nem tudja minden betegségünket meggyógyítani magunk miatt. De be fogja váltani ezt az ígéretét? Kérdezem tőletek. Be. Újjáteremtett testet fog nekünk adni, ami tökéletes és makkegészséges lesz. Aki megváltja életedet a koporsótól, itt az ígéret, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged, aki jóval tölti be te ékességedet, és megújul te ifjúságod, mint a sasé. Nem számít, hogy 84 évesek vagyunk, vagy ismertem egy 93 éves bácsit, aki olyan friss lelkülettel élt, hogy példamutató egy fiatalnak, mi mindig fiatalok maradunk lélekben. Ezt kínálja számunkra ez a 8 alapelv, ez a 8 orvos. Hatalmas kiváltság, hatalmas ajándék, szívem mélyből kívánom, hogy éljetek ezzel a kincsel. Itt a táborban, ahogy lehet, éljetek azzal a lehetőséggel, hogy erről beszélgessünk, kérdezzetek, gondolkodjunk közösen, hogyan tehetnénk lépéseket arról a szintről, ahol épp most vagyunk, hogy gazdagodjunk, fejlődjünk, és nagy áldásokban lehet így részünk. Köszönöm a figyelmeteket.